Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Szent Bonaventura, ferences püspök, egyháztanító. Szülővárosa Civita, akkoriban püspöki székhely volt, ma Bagnoregio egyik területe. Születésének évét a források pontosan nem közlik, de tudjuk, hogy 53 éves korában halt meg, és valószínűleg 35 éves volt, amikor 1253-ban Párizsban teológiai doktor lett. Ez utóbbi adat alapján visszafelé számolva jutunk az 1217-18-as születési évhez. A keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermek korában súlyosan megbetegedett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint a kétségbeesett anya Assisi Szent Ferenchez könyörgött, és az ő közbenjárására a fiú minden emberi várakozás ellenére meggyógyult. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett. 1236-38 táján a Párizsi Egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait 1242-43-ban fejezte be. 25 évesen érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. Elvégezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján. 1248-tól az akkori tanulmányi rendnek megfelelően tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot, amely után 4 évig a rendi főiskola tanára volt. Bonaventura elhagyta Párizst, Rómába ment, mivel a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének. 16 éven át viselte ezt a tisztséget a rend történetének nehéz időszakában. A második ferences nemzedékben ugyanis élesen felmerült a kérdés, szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, és egyáltalán megvalósítható-e a teljesen szegény, apostoli életforma. A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy aki nem kapta meg ajándékba Istentől Szent Ferenc különleges, karizmatikus lelkületét, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Bonaventurának nem annyira szervező és kormányzó készségével, mint bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült urrá lennie a széthúzó erőkön. Egységben tudta tartani az akkoriban mintegy 30 ezer főt számláló, hatalmas, túl hirtelen felduzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el. Szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte szerzetesi életét. Szükség szerint sokat utazott. Bejárta Itáliát, Galliát, Britanniát, Flandriát, a Német Birodalmat és Hispániát kereste föl. Ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. Ugyanakkor figyelemmel kísérte a Párizsi Egyetem életét. 1265-ben a pápa a Yorki püspökség élére akarta állítani, de Bonaventura nem fogadta el. Más rendek főnökeivel együtt dolgozott a második lyoni zsinat előkészítésén, miközben 1273-ban a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albano püspökévé. Alázatos testvér maradt akkor is, amikor tekintélye elérte tetőfokát. Amikor úton volt Róma felé, Bosco a Fratiban pihenőt tartott, s szokása szerint segített mosogatni. Épp ekkor érkeztek meg a pápai követek, akik a bíborosi kalapot hozták. Bonaventura egy fára akasztotta a kalapot, és befejezte a mosogatást. Azután fogta a kalapot, és elinduláskor így szólt. Az egy testvérnek volt a munkája. Most a bíborosé következik. Az üdvös volt és örömet szerzett. Ez a mostani terhes és veszélyes. A pápához indult. Vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. Az üléseket 1274. májustól júliusig tartották. A zsinaton két híres beszédet mondott, és sok fáradozás a gyümölcseként megszületett az unió a görögökkel. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg, kölcsönösen feltételezik egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Nézete szerint veszélyes dolog a filozófiai gondolkodást, a hit igazságoktól és a teológiától elszakítani, mert nem az értelmünk, hanem a hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire. A létünket, utunkat és célunkat illető kérdésekre. Ha a hitnek ezekre nem volna válasza, vagy mondhatjuk, ha Krisztus nem adna választ, akkor az ember nagyon könnyen eltévejedne, és a végén kételjei támadnának afelől is, hogy egyáltalán birtokába kerülhet-e valaha az igazságnak. Értelmünket az ősbűn elhomályosította. Így Istent, valamint a lét és az élet értelmét csak mint egy törött tükörben láthatjuk. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál azonban megláthatjuk Istent, a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Bonaventura előtt a világ kinyílik, mint egy könyv, és úgy tud benne olvasni, hogy mindenütt Isten nyomait fedezi fel. Akiben a teremtett dolgok nem gyújtanak világosságot, az vak. Aki hangos szavukra nem ébred fel, az süket. Aki a teremtett dolgokért nem áldja az Istent, az néma. Aki ezek tanúságát figyelmen kívül hagyja és nem ismeri el az ős kezdetet, az őrült. Nyisd hát ki a szemed. Fülej. Ajkaid mozduljanak. És legyen készséges a szíved, hogy minden teremtményben Istenedet láthasd és dicsőítsd. Szeresd, tiszteld és áldjad. Itinerárium. Minden, amit Bonaventura ír vagy mond, azt nem csak áthatja a Szentírás, hanem sokszor úgy is fogalmaz, hogy a Szentírásban találja. A Szentírásban fölleli azt, amit a filozófiában nem talál. A tudást, amely nem csak az értelmet gazdagítja, hanem egész létünket újjá alakítja és megeleveníti. Ezért Bonaventura nem csak a filozófiai műveket nézi bizalmatlanul, hanem a teológiaiakat is. Soha nem tartalmazzák a teljes és tiszta igazságot. A Szentírás tiszta borába nem volna szabad, mondta egyszer, túl sok filozófiai vizet keverni. Nem volna szabad a benne foglalt életet az értelemmel túlságosan felvizezni. Rossz csoda volna, ha a bor vízzé válna. Így Bonaventura a világból, a megtapasztaltakból és a Szentírásból létrát épít, amelyen felér az Istenhez. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Egy szép példa. Amikor, mint rendfőnök Assisi felé tartotta a káptalanra, betért a Folignói kolostorba. Mindenki szeretett volna beszélni vele, tanácsot kérni, vigaszt kapni. Csak egy testvérre nem került sor, túlságosan rövid volt az idő. Ez előre sietett az úton, és egy olyan helyen várakozott, ahol Bonaventurának és kísérőinek el kellett haladniuk. Minden elfogódottság nélkül bátran megszólította elöljáróját. Atyám, lelkem vigasztalására beszélnem kell veled. Kérlek, ne utasítsd el alattvalódat. Bonaventura azonnal kivált kísérői közül, leült az útszélre, és türelmesen hallgatta. A dolog sokáig tartott, mert a barátnak sok minden nyomta a szívét. A kísérői már türelmetlenek voltak, de Bonaventura hagyta, hadd beszéljen, aztán szeretettel vigasztalta, úgyhogy az boldogan tért vissza a kolostorba. Kísérői szemrehányást tettek neki, hogy úgy megvárakoztatta őket, s hogy egy egyszerű barát kedvéért leült az útszélre. Bonaventura ezt válaszolta. Nem tehettem másképp. Én a szolga vagyok, ő az úr. Gyakran gondolok a szabályra. Az elöljáróknak jóságosan és szeretettel kell a testvéreket fogadniuk, és bizalmat kell bennük ébreszteniük, hogy úgy viselkedhessenek és úgy beszélgethessenek vele, mint úr a szolgáival. Bonaventura az írásban használt képekkel, stílusával nem mindennapos költőiségről tett tanúságot. A hagyomány szerint itineráriuma Dantét is megihlette. Az isteni színjáték ugyanis hasonló gondolatokat tartalmaz, csak versben. Az Istenhez vezető útról minden időre érvényesen így foglalta össze tapasztalatait. Titokzatos és mélyen elrejtett, és senki nem ismeri, aki nem élte át, aki nem vágyik rá, és senki sem vágyik rá, akit a Szentlélek tüze egészen föl nem gyújt. A kereséstől kevés függ, a fölkenéstől sok. A nyelvünk szerepe kicsi, a belső örömé nagyon nagy.